24. fejezet. Laudius tábornok Tiszei nyugtalan tekintetétől kísérve lassú léptekkel körbesétált a térségen, ahol a korábban az elítélteket tartották fogva. Nem csak a harmadik kohort centuriói voltak jelen, hanem a második légió legátusa, rangidős tribunusa és tábori prefektusa, valamint a másik három légió törzs tisztjei is, akik arra számítottak, hogy ma reggel kivégzéseknek lesznek majd tanúi. Csak néhányuk beszélgetett, de ők is olyan halkan, hogy épp csak hallani lehetett a hangjukat az esőcseppek állandó kopogásában. A többiek köpenyükbe burkolózva rezzenéstelen tekintettel figyelték a hadsereg parancsnokát. A testük melegétől a zsír, amelyet a köpenyek vízhatlanná tételére használtak, dohosszagot árosztott, amit Vespasianus émeitőnek talált. A nagybátyja Reatei cserzőműhelyére emlékeztette. Jól emlékezett a gőzölgő műhelyt körüllengő olajos bűzre, és eszébe jutott a saját esküje, hogy sosem kezd olyan üzletbe, aminek bármi köze van az összvérekhez. Miután kényszerítette magát, hogy a jelenre összpontosítson, Vespasianus Maximusra és a harmadik kohorsz többi tisztjére pillantott. Nehéz volt nem sajnálni őket, mármint a többi centúriót. Rosszul vezették őket, és olyan kemény büntetést kaptak, amit nem érdemeltek meg. Sok éves tapasztalata ellenére Maximusban nem volt meg sem a megfelelő erkölcsi tartás, sem a kellő hideg vér, ami egy kohorsz vezetéséhez szükségeltetett. Klasszikus példája annak, milyen következményekkel jár, ha olyan embert léptetnek elő, aki egyszerűen nem alkalmas az adott feladatra. Vespasianus már keservesen megbánta, hogy bevette a második légió soraiba. Eltűnődött vajon hány olyan tiszt áll a kohorsz parancsnoka mellett, akinek hírnevét bemocskolják az elmúlt néhány nap eseményei. Akadt köztük néhány remek ember is. Tullius már öreg volt, és szolgálati ideje alig 2 év múlva letelik. De rengeteg tapasztalattal bírt, meg volt benne a kellő hidegvér, és sosem hagyná cserben a bajtársait. Makro olyan megbízható volt, amennyire csak egy tiszt lehetett. Sok tekintetben ő volt az ideális centúrió megtestesülése, bátor, találékony és kemény, mint a régi bőr. Kicsit talán fantáziátlan, de egy centúrió esetében ez inkább erény. Vespasianus azonban a másik két centúrió képességei felől már nem volt ennyire biztos. Habár Antoniust és Félixet csak nemrég léptették elő, mindkettőnek kiváló szolgálati minősítése van, és a második légió tábori prefektusa helyeselte a centúriói kinevezésüket. Ám Vespasianusnak eszébe jutott, milyen esetlenül viselkedtek a kihallgatáson, ezért arra gondolt, talán megvesztegették Sextust, hogy szóljon az érdekükben. Légionáriusként valóban bizonyítottak, de vajon készen álltak a centúriói feladatokra? Maximus emberei közül a hiányzó tiszt Kátó volt az egyetlen, akire Vespasianus nem akart gondolni. Igyekezett száműzni elméjéből a fiatal embert, remélve, hogy nem jut eszébe addig, amíg Plautius tábornok be nem fejezi a terület vizsgálatát. Kátó katonai hivatásának vége, és hamarosan az élete is véget ér. Vespasianust nagyon felkavarta a gondolat, mivel gyorsan ráébredt, hogy kevés Kátóhoz hasonló ember akad a légiójában, vagy bármely másik légióban. Az elmúlt 2 évben, mióta az ifjú a második légióban szolgált, Vespasianus láthatta, ahogy kivételesen bátor és okos tiszté válik. Persze követett el hibákat, de minden egyes alkalommal tanult belőlük, és tudta, hogyan hozza ki embereiből a legjobbat. A hivatásos hadsereg eszét és gerincét a Kátóhoz hasonló emberek alkották, és ha elég sokáig életben maradtak, szolgálatukat a legmagasabb tisztségek egyikét betöltve fejezhették be, rangidős centúrióként, tábori prefektusként, vagy egészen kivételes esetben akár az Egyiptomban állomásozó egyik légió prefektusaként, ami a lehető legmagasabb poszt azoknak, akik nem tartoznak Róma szenátori rendjébe. Feltéve, ha a hadi szerencse ezt keresztül nem húzza, vagy nem végzik ki őket, hogy megvédjék Claudius császár hírnevét. Vespasianus hirtelen mozgást látott a védművek felett, és riadtan felpillantott. Olyannyira a gondolataiban mélyedt, hogy szem elől tévesztette a tábornokot, és most döbbenten vette észre, hogy Plautius időközben felment a cölöp falon ütötréshez. A legátus megrótta magát, mivel figyelnie kellett volna. Veszélyes dolog hagyni, hogy a gondolatai elkalandozzanak a felettese jelenlétében. Plautius tábornok lehajolt, hogy szemügyre vegye a rést, majd egy pillanattal később felegyenesedett, és a cölöp falon áthajolva lenézett az árokba. Végül lassan megfordult, és nagy léptekkel visszatért a tisztekhez. Sextus közelebb hajolt a legátusához, és halkan megszólalt. Na most megkapjuk a magunkét. A tábornok néhány lépésnyire a tisztektől megállt, és végig pillantott rajtuk, majd tekintete megállapodott Vespasianuson. Minden egyes elítélt? Igen, uram. Továbbra sincs semmi nyomuk? Egyelőre nincs, uram, de kiküldtem a keresésükre az összes felderítőimet, és a batáviai lovas kohorszot is. Ha találnak valamit, azonnal jelenteni fogják.
Ebben biztos vagyok, felelte Plautius marógunnyal. Máskülönben nem lenne értelme kiküldeni őket ebben az időben, nem de?
Nos, nem, uram. Vespasianus összeszedte minden erejét, és továbbra is rezzenéstelenül nézett előre, leküzdve a késztetést, hogy elszakítsa tekintetét a parancsnokáról. Valóban.
E tehát 40-valahány ember csak úgy megszökött, anélkül, hogy ezt a táborból vagy a második légió fő táborából bárki észrevette volna. Számomra ez elég hihetetlennek tűnik, ami két lehetőséget vet fel. Vagy az őreitek olyan vakok, mint Tiresias, vagy valaki segített a foglyoknak. Akárhogy is, de a te embereid a felelősek a történtekért, legátus.
Vespasianus kissé lehajtotta a fejét. Plautius nem volt tisztességes. Az éjszaka sötét volt, és esett az eső, ezért nem csoda, hogy a fő tábor őrei nem látták a mozgást a harmadik kohorsz táborának védműveinél. Ám ez mentegetőzésnek hangzott volna, Vespasianus pedig jól el tudta képzelni a gúnyos mosolyokat és a ferde pillantásokat, amelyek a szavait fogadnák. Ezért inkább összeszorította a száját, és határozott arccal a tábornok szemébe nézett. Ha mindez az embereim hibája, akkor, mint parancsnokuk, én is ugyanúgy hibás vagyok, uram. A tábornok bólintott.
Így van, legátus. A kérdés az, mit tegyek ez ügyben? Mi lenne a legjobb büntetés neked és a légiódnak?
Vespasianust elöntötte a harag. Gyanította, mire készül Plautius, ezért gyorsan kellett cselekednie, ha meg akarta akadályozni, hogy a légiója még több veszteséget szenvedjen. Ha a tábornok még több vért akar ontani, akkor a második légió morálja újabb csapást szenved. A tizedelés már így is jókora teherként nehezedett az elméjükre, de mivel a büntetést csak a harmadik kohorszra szabták ki, megmenekültek attól, hogy a légió nehezen kivívott hírnevén jelentős csorba essen. A különleges haditettekre alapuló hírnéven, amit a bajtársaik vérével szereztek. A parancsnokukként Vespasianus magától értetődőnek vette, hogy sütkérezhet a dicsőségben, amit emberei vívtak ki. Az első gondolata mégis az volt, micsoda szégyen lenne az embereire, ha ismét a tábornok haragjának célpontjaivá válnának. Áll a Maximusnak és a harmadik kohorsznak. Ha meg akarta védeni azt, ami az emberei harci szelleméből megmaradt, áldozatot kellett hoznia. A légium nem tartozik felelősséggel egy bestelen kohorsz tetteiért, uram. A második légió kiemelkedő tetteket vitt véghez a hadjárat során. Embereim oroszlánokként harcoltak. Ezt alig néhány hónapja magad mondtad, uram. Úgy harcoltak akár az oroszlánok. Ha van olyan alakulat, amit meg kell büntetni, akkor az a kohorsz, amely hagyta, hogy a foglyok megszökjenek. Vállalja a harmadik kohorsz a felelősséget, uram. Plautius tábornok nem válaszolt azonnal. Előbb megfontolta a legátus szavait, aztán bólintott.
Rendben van. Azoknak, akik hagyták, hogy társaik megszökjenek a büntetés elől, minden egyes elítélt helyére ki kell állítaniuk valakit maguk közül.
Vespasianus szíve hevesen lüktetni kezdett a tábornok szavai hallatán. Csak nem újabb tizedelésre gondolt. A legátus eltűnődött, vajon mire gondolna ebből az ellenség?
Adjuk csak békén a rómaiakat, és végül a feledés homályába tizedelik magukat, megkímélve másokat ettől a feladattól.
Uram, szólalt meg Vespasianus olyan nyugodt hangon, amennyire csak tudott. Nem tizedelhetjük meg újra a harmadik kohorszot. Többé nem lenne harcoló alakulat.
Talán jobb is lenne így, felelte Plautius. Ez esetben a könyörtelen kivégzés talán arra készteti majd a többi alakulatot, hogy ha eljön az idő, harcoljanak és ne futamodjanak meg, mint ez a söpredék. A következő csapatuk kivégzésével talán sikerül elérnünk, amit akartam, és példát statuálhatunk a hadsereg többi alakulatának. E kohorsz miatt nem tudtunk döntő győzelmet aratni Caratacus felett, legátus. És a kudarcukért drágán meg kell majd fizetnünk az elkövetkező hónapokban. Most pedig ez történik. Mennyi kárt okoznak még a seregemnek és a légiót hírnevének? Az újabb tizedelés a legkevesebb, ami kijár nekik.
Talán mégsem. Vespasianus lázasan gondolkodott. Embertelenség lenne tovább büntetni a katonákat. Emellett lehet, hogy még jó hasznukat vehetnék. De úgy kell tűnnie, mintha kegyetlenül megbüntetnék őket. Ravaszul csillogó szemekkel nézett a tábornokra. Talán felhasználhatnánk őket, hogy kicsalogassák a britonokat a mocsárból. Csalétekként használhatnánk őket. Veszélyes lenne, de ahogy ezt te is mondtad, uram, meg kell büntetni őket.
Csalétekként? Nézett rá Plautius kétkedve.
Igen, uram. Bolintott Vespasianus hevesen, aztán rájött, hogy még lelkesebben kell felajánlani a harmadik kohorsz pusztulását, ha meg akarja győzni Plautiust, hogy fogadja el a tervet, ami épp csak kezdett körvonalazódni az elméjében. Uram, visszajönnél a főparancsnokságomra, hogy megbeszélhessük a tervem részleteit? Meg kell mutatnom neked a térképen.
A tervedet?
Kérdezte Plautius gyanakvóan.
Ha nem ismernélek, jobban azt hinném, szintén segítkeztél a foglyok szökésében. Remélem, ez nem valami ostoba ötlet legátus.
Nem, uram, egyáltalán nem.
Azt hiszem, te is úgy véled majd, hogy mindannyiunk céljait szolgálja.
Plautius egy pillanatig gondolkodott, Vespasianus pedig várakozva ácsorgott, próbálva palástolni az izgatottságát és az elkeseredettségét, amelyek szinte elviselhetetlenül megfeszítették az izmait.
Ez lenne az uram. Göngyölte szét Vespasianus a pergamenre rajzolt térképet az asztalán.
Igazán szép, felette Plautius hűvösen, majd felpillantott a legátusra. Elmagyaráznád, mi is olyan érdekes ezen a térképen?
Ez itt, mutatott Vespasianus a gyakorlatilag feltérképezetlen mocsár egyik oldalán húzódó területre.
Igen, és mi is ez?
Egy völgy, uram, egy kis völgy. Az egyik kémünk egy kereskedő bukkant rá és jelentést küldött róla. Ellenőriztettem a felderítőkkel, és a völgy valóban létezik. Van ott néhány tanya és egy kis falu is, valamint egy út, ami átvezet rajta, majd egyenesen a mocsár belseje felé fut tovább.
Ez mind nagyon érdekes, mondta Plautius tűnődve, de nekem mi hasznom van belőle? Mi köze mindennek a harmadik kohorsz megbüntetéséhez?
A legátus egy pillanatig hallgatott, számára az egész felettébb nyilvánvaló volt, de úgy tűnt a tábornok nem látja át a dolgot. Épp ezért nagyon tapintatosan kellett felvázolni a tervet, nehogy megsértse Plautiust.
Ha jól tudom, még mindig Karatakuszt üldözik, uram.
Így van.
Márpedig ő a mocsárba rejtőzik.
Alig, hanem valami átkozott erődben.
Igen, ezt mindannyian tudjuk, Vespasianus. Tehát mi van mint ezzel?
Nos, uram, ezt az erődöt nem lesz könnyű megtalálni, ha megtaláljuk egyáltalán. Tekintve milyen helyzetbe kerültünk a múlt nyáron a Tamesis mocsarainál, uram.
Plautius arca elkomorodott az emléktől. A légiók kénytelenek voltak megbontani a hadrendet, hogy aztán kis csapatokban törjenek be a mocsarakba. Mivel nem ismerték a kusza bozótoson és a süppedős talajon átvezető kanyargós ösvényeket, az ellenség több alakulaton is rajta ütött, és rengeteg embert veszítettek. Senki sem akarta megismételni, ami akkor történt.
Ennek ellenére ki kell üznünk onnan Karatakuszt, mondta a tábornok. Nem hagyhatjuk, hogy újra szervez a seregét.
Pontosan, uram. Ezért kell csapatokat küldenünk a mocsárba, hogy kirángassák onnan Karatakuszt. Vespasianus egy pillanatra elhallgatott, időt adva a törzs tisztek kis csapatának, hogy elkeseredett pillantásokat válthassanak. Alig tudta megállni, hogy el ne mosolyodjon, látva, mennyire a kezére játszanak.
Vagy rávehetjük Karatakuszt, hogy előjöjjön a mocsárból.
Na és mégis hogyan?
Hogy csalétket kínálunk neki.
Csalétket? Úgy érted a harmadik kohorszot?
Igen, uram. Hiszen azt sugalmaztad, hogy feláldozhatók.
Azok is. Na de mégis hogyan akarod felhasználni őket?
Vespasianus a térkép fölé hajolt, és ismét a völgyre mutatott.
Beküldjük őket a völgybe, hogy építsenek ki egy erődöt a bocsár közelében. Parancsba adjuk Maximusnak, hogy zavarja fel a környéket, és bánjon olyan keményen a helyiekkel, ahogy csak tud. Így ráveheti Karatakuszt, hogy előjöjjön és megvédje őket a római zsarnokoktól. Két oka is lesz annak, hogy ne tudjon ellenállni a segélykérésüknek. Az első, hogy ezzel szövetségeseket nyerhet magának. Ha megmenti a völgy lakóit, később biztosan megkéri az árát. Az ilyen apró sikerek mindig felszítják a benszülöttekben az ellenállás hevét, és a példa talán ragadós lesz. Másodszor, A felderítőjünk egy igazán hasznos új hírrel szolgáltak számunkra. Vespasianus végig pillantott a tiszteken, és tekintete végül megállapodott Plautiuson. A legátus nyíltan elmosolyodott, tudomás sem véve a felettese arcára kiülő ingerültségről.
Nos, áruld már el! Mondta Plautius.
Igenis, uram. Kiderült, hogy a völgyet uraló nemes Caratacus távoli rokona. Kétlem, hogy Caratacus tétlenül nézni, ahogy a rokonait kardére hányák. Jó esély van rá, hogy megpróbál visszavágni. Bármit megtesz majd, hogy megingassa a terület feletti uralmunkat. Ha pedig visszavág, mi felkészülten várhatjuk. Ha rá tudjuk venni, hogy előmerészkedjen a rejtek helyéről, a légiumnak alkalma adódik, hogy végezzen vele. Plautius meglázta a fejét.
Úgy mondod, mintha mindez könnyű lenne. Na de mi lesz, ha Caratacus nem harap rá a csalétekre?
Akkor gondoskodunk róla, hogy előjöjjön és összecsapjon velünk, uram.
Hogyan?
A legfeljebb 2 vagy 3 000 embere maradhatott, akik közül bizonyára állandóan szögdösnek a dezertőrök, amíg nem tud újabb győzelmet felmutatni. Csatát kell vívnia, mégpedig minél előbb.
Tehát tegyük még nehezebbé számára a helyzetet.
Látod, hogy a mocsár északi része befelé ível? Plautius a térképre nézett, majd bólintott. Biztosítani tudnám az egész területet, uram. Ha engedélyezed, hogy csapatokat helyezzek el a mocsárból észak felé kivezető ösvényeknél, még a 3. kohorsz elállja a déli utat, úgy elvághatjuk Caratacus utánpótlási útvonalait. Ha nem tudnak élelmiszert bevinni, és a gyűjtögető csapatok sem juthatnak ki, Caratacus és emberei hamarosan éhezni fognak. Akkor aztán vagy éhen halnak, vagy harcolnak. Persze a harcot választják majd, és ha előjönnek, mi már várni fogjuk őket. Feltéve, ha ráharapnak a csalira.
Mi lesz, ha ráharapnak a csalira, de te túl későn érkezel majd, hogy megmentsd a 3. kohorszot?
Vespasianus vállat vont. Akkor reméljük, beteljesedik a sorsuk. Sírba víve magukkal a szégyent, ami különben az egész 2. légióhoz és a parancsnokok nevéhez tapadt volna. Vespasianusba belehasított a bűntudat a gondolat miatt, ami közel 400 ember halálát rejtette magában. De ha sikerül életben maradniuk, akkor visszaszerezhetik elvesztett becsületüket. Volt egy halvány esély, hogy mindazt, amit Maximus tönkretett, egy kemény csatával és a hadjárat dicső győzelmének kivívásával helyrehozhatják. A tábornok egyik törzs tisztje felemelte a kezét.
Mi az, tribunus?
Hát még ha Caratacus előjön is a mocsárból, hogy megtámadja a 3. kohorszot, valószínűleg most nem tudjuk majd elfogni. Egyszerűen hátra hagyja az utóvédjét, időt nyerve emberei többségének, hogy visszavonuljanak a rejtekhelyükre. De akkor ugyanott leszünk, ahol elkezdtük, kivéve, hogy egy kohorszal kevesebb csapatunk lesz.
Igen, ez is megtörténhet, bolintott Vespasianus elgondolkodva. Ez esetben ki kell éheztetnünk.
Akárhogy is, ha most azonnal cselekszünk, legyőzhetjük. Csatára kell kényszerítenünk, hogy mielőbb végezhessünk vele, és megakadályozzuk, hogy támogatókra lejjen azon törzsek között, amelyeket még nem vontunk az uralmunk alá. Vespasianus a tábornok felé fordult. Így Maximus és embere is tehetnének valami hasznosat, amíg büntetés alatt állnak. A tábornok összehúzta a szemöldökét.
Egy kis szerencsével Caratacus gondoskodna arról, hogy megfelelő büntetésben legyen részük.
Igen, uram. Nem hinném, hogy Caratacus életben hagyna őket. Azok után biztosan nem, amit a népével művelnek majd.
Értem.
Plautius az állát dörzsölgetve fontolgatta a legátus tervét.
Értesd meg Maximusszal, hogy olyan könyörtelennek kell lennie, amennyire csak lehetséges.
Vespasianus elmosődött. Tekintve, hogy ő és az emberei milyen hangulatban vannak, úgy vélem, nem nagyon kell győzködni. Azt hiszem, örömmel tölti ki a haragját a benszülötteken.
Rendben van.
Plautius ellépett az asztaltól és kinyújtóztatta a hátát.
Szólok az írnokaimnak, hogy azonnal írják meg a szükséges parancsokat.